Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, Erzsébetvárosban, azaz a 7. kerületben, javában zajlik a 7x7 fesztivál a Kult 7 szervezésében, és itt van a vonalban Fülöp Rella, aki a kommunikációs vezetője a Kult 7-nek, és ő fog nekünk mesélni, illetve ajánlani programokat. Szia Rella, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hát voltak itt nagy highlightok, ugye rendeztetek egy hatalmas főzőversenyt, azt hiszem, hogy paprikás krumpli volt a cél, de talán minden mást is meg lehetett kóstolni, meg volt nagy kirakodóvásár, de mi az, ami még ránk vár a nyár hátralévő részében?
Javában folyik a 7x7 fesztivál Erzsébetvárosban, és ahogy mondtad, már egy-egy állomáson túl is vagyunk, de még maradt a 7 napból, illetve ez ugye 7 hétvégén keresztül folyik.
Igen.
Erzsébetváros utcáin és terein, úgyhogy még május 30-án, június 6-án, 20-án, június 13-án, úgyhogy lesz még június 20-a az utolsó nap, addig minden hétvégén várjuk az érdeklődőket ezekkel a díjtalan programokkal. Május 30-án Swing lesz a főszerepben, és Michel L. Mirtil koncerttel készülünk a Szenes Honlaparra. Ez lesz a következő állomásunk.
Bocsánat, azt akartam kérdezni, hogy ezek mind szabadtéri programok?
Igen, úgy.
Bízva a jó időben természetesen, igen.
Minden nap eső üző táncot járunk itt a kollégákkal.
Tök jó. Igen, ezért izgalmas lesz egy ilyen swing koncert, meg pláne ugye a szabad ég alatt, azért ezeknek mindig speciális hangulata van. Egyébként mondj egy mondatot a Kult 7-ről, mert ugye ti nem egy ilyen, egy épület, vagy egy intézmény vagytok, illetve egy intézmény vagytok, de számos helyen jelen vagytok.
Igen, és mindig Erzsébetvárosban, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Kult 7-hez tartozik galéria is, és a Rót Miksa emlékház és gyűjteménye a Nefelejts utcában, úgyhogy tulajdonképpen van egy kis múzeum is a Kult 7-nek egy fantasztikus külön csapattal. Úgyhogy gyakorlatilag igyekszünk mindent lefedni, amit a kultúra szó alatt értünk, és nem csak a Király utcában vagyunk jelen, hanem a Klauzál téren található a galériánk, de ilyenkor a jó idő közelettével rengeteg programot viszünk ki Erzsébetváros utcáira, tereire is, mert látjuk és tapasztaljuk, hogy ez nagyon tetszik az embereknek, nagyon szeretik, hogyha a szabad ég alatt tölthetik együtt a közös időt.
Hát meg a lényeget azért még egyszer aláhúznám, bár te már említetted, hogy ingyenes programokról van szó. Ez nagyon fontos, hogy minőségi kultúrát lehessen tényleg hát díjmentesen fogyasztani azoknak is, akiknek esetleg nem telik rá feltétlenül.
Így van, nekünk ez egy szívünk csücske hivatás, illetve ez a része a munkánknak, és szerencsére erre minden is adott. Mi azt valljuk, hogy tulajdonképpen a kultúra, a művészetek ugyanolyan tápláléka a léleknek, mint nekünk bármelyik étel vagy ital, úgyhogy ez a mindennapjaink része, és manapság azért az elsőként nyilván a kultúráról tud, vagy kénytelen lemondani az, aki ezt nem tudja megfizetni. Ezért itt mi Erzsébetvárosban igyekszünk nagyon nyomott árakon jegyeket biztosítani. Erzsébetvárosi lakosoknak mindig van kedvezmény, vagy ingyen jöhetnek, és rengeteg olyan programunk van, ami viszont mindenkinek díjtalan. Úgyhogy azt gondolom, hogyha valaki felkeres minket, akkor biztosan, akár erzsébetvárosi lakos, akár kerületen kívül él, biztosan találni fog magának olyan programot, amit díjtalanul elveszhet.
De jó. Na jó, akkor ugorjunk a június 6-ra. Ugye kórusok lesznek, nem kórusok éjszakája, de most egy olyan kórus revival van, én azt tapasztalatom, hogy mindenütt egyre kórusok alakulnak, és az emberek elkezdték élvezni azt, hogy akár nem is a legprofesszionálisabb módon, de együtt énekeljenek.
Szerintem egyébként ez egy csoda dolog, együtt zenélni, együtt énekelni, és mi június 6-án a Janikowski Parkban ezt szeretnénk megmutatni. Ez azért lesz egy különleges délután, illetve este, mert azért szerveztük a 7x7-nek ezt az állomását a Janikowski Parkba, ugyanis Janikowski Éva a díszpagára Erzsébetvárosnak április végén a 100. születésének 100. évfordulóját ünnepeltük, és mi ezt nem csak azon a napon ünnepeltük meg, hanem egész évben tulajdonképp ünnepeljük és emlékezünk erre a fantasztikus íróra. És egyébként fel fog csendülni ezen az estén egy Janikovszki ihlette kórusmű, úgyhogy a Béni Deák Diák kórus előadásában, úgyhogy ezen a napon így emlékezünk a világhírű íróra, de lesz mellette a KVV Kamara kórus és a Song Factory kórus is a Janikovszki Park színpadjára lép.
De ha jól emlékszem, akkor még a Janikovszki kiállítások azok állnak, ugye? Azokat még meg lehet nézni.
Most már sajnos nem, ez május végéig lehetett megnézni, de akkor most el tudom nektek jókedvűen videóban újságolni, hogy a Klauzál téri galériánkban is, és a Király utcai galériánkban is nagyon sokan jöttek, és nézték meg ezt a két kiállítást, mind a kettő Janikovszki Éva nevéhez kapcsolódott, illetve neki állított emléket, mind a két kiállítóterünk másként ölelte magához ezt a témát, és mind a kettő nagy sikerrel futott, úgyhogy nekünk ez nagy öröm.
Igen, mert az egyikben ugye inspirációk is voltak, tehát nem csak Janikovszki hagyaték, vagy Janikovszki képek, hanem olyan művek, amiket a Janikovszki művek inspiráltak.
A Király utcában a Kulthét laborban volt az életmű kiállítás, a Kulthét galériában, a Klauzál téren, ott pedig fiatal kortárs képzőművészek reflexiója volt tulajdonképp Janikovszki írásaira, úgyhogy ott ötvöződött a képzőművészet, az irodalom, amely az anyaság köré fonódott.
Csodálatos, ugye anyánk napja is nem olyan régen volt. És akkor június 13, Hangszer Barkács, játszunk zenét, nagyon-nagyon izgalmasra hangzik.
Igen, itt inkább egyébként a gyerekeket, illetve a családokat várjuk, de természetesen azok a felnőttek is jöhetnek, akik szeretnének bármiből is hangszert kovácsolni, hangszert faragni, és itt lehet közösen zenélni. Ugye június 6-án közösen éneklünk, június 13-án a Reformáció Parkba pedig közösen zenélünk, közösen dobolunk, xilofonon játszunk, úgyhogy ez is egy kifejezetten közösségépítő program lesz.
A kerület ritmusa.
Így van, így is lehet mondani.
És akkor a nagy highlight, ugye az június 20.
Igen, azt gondoltuk, hogy június 20-án zárjuk a 7x7-et, mert egyrészt itt már nagyon közel van, vagy ha hát nem is tudom, hogy fejeződik be az iskolai szünet, talán itt már pont be is fejeződik, úgyhogy ezt is hivatott ünnepelni, hogy itt lezárjuk az évet, és indítjuk a nyarat június 20-án egy hatalmas Quimby koncerttel, amit egyébként a Madács térre szerveztük, hiszen ez egy elég nagy tere Erzsébetvárosnak és méltó tere ennek a koncertnek, de az előzetes érdeklődés alapján mégis picikének tűnik, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy szorgosan nézegesse a Facebook oldalunkat, illetve a honlapunkat, mert a június 20-ai Quimby koncertnek egész biztosan változni fog a helyszíne. Muszáj, kénytelenek vagyunk egy nagyobb térre vinni ezt a programunkat, amit egyébként nagy örömmel teszünk, mert boldogság, hogy ennyien jönni szeretnének.
Hát igen, és akkor még egyszer hangsúlyozom, hogy ingyenes a program, tehát azért Quimby koncertre nem olyan egyszerű eljutni. Reála, itt tulajdonképpen akkor véget ér a 7x7 fesztivál, de gondolom azért jelen lesztek a nyár folyamán is.
Mindenképp igenis szabadtéri programokkal jelentkezzünk gyakorlatilag egész nyáron, és ezek a programjaink is nyáron mind ingyenesek, és mindenkinek ingyenesek. Próbáljuk bejárni Erzsébetváros utcáit, tereit, úgyhogy nem csak itt a belvárosban, vagy belső Erzsébetvárosban készülünk programokkal, hanem jószerivel a külső Erzsébetvárosban is, úgyhogy a Betlen utcában gyerekeknek szervezünk csütörtöki napokon ingyenes kézműves foglalkozást. A Szászház utcai parkot is megtöltjük különféle gyerekprogramokkal, ezek szombati napokon lesznek, de egyébként mertünk idén nagyot támadni. Kívánság volt, hogy legyen a kerületnek kertmozia. Sok-sok kérés érkezett hozzánk, hogy szervezzünk kertmozit, és a 100-100 utcai park úgy tűnik, hogy erre nagyon alkalmas, úgyhogy mindenképpen itt most idén elindítjuk a Cinema 100-100 nevű mozinkat a szabad ég alatt, de természetesen lesznek majd klasszikusok is a szabadban, úgyhogy rengetegféle fajta programmal várjuk az érdeklődőket nyáron is.
Fú, nagyon izgi hangzik, pláne a kertmozi, ezt gondolom sötétedés után indul.
Így van, ez mindig ki este 9-kor kezdődik.
Igen, és nyilván minimalizálni kell a hangerőt, azért a lakók miatt, szóval nem egyszerű egy város közepén kertmozit csinálni, de akkor ezt is megoldjátok.
Igen, és nagyon mindenféle szabályzatnak megfelelünk, és természetesen a lakók nyugalmára is nagyon-nagyon vigyázunk.
Jó, hát ezt gondoltam. Jó, hát gondolom a filmek részletes programja az később kerül ki majd a honlapjaitokra, vagy a felületetekre.
Egyébként igen, de az első filmet mindent azért nem szeretnék elmondani, maradjanak meglepetések is, de június 25-én lesz az első film, a Made in Hungária. Magyar zenés filmvígjátékkal kezdünk.
Hát az azt gondolom, hogy nagy sikere fog számítani, pláne most, hogy ugye szegény Fenyő Miklós elment, úgyhogy ez egy szép megemlékezés az ő munkássága előtt is. Reála, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Fülöp Levocki Reála, a Kult Hét kommunikációs vezetője volt a vendégem. Akkor nagyon szép nyarat neked, és mindenképpen találkozunk a programokon, remélem a hallgatókkal is, de én mindenképpen menni fogok. Köszönöm szépen még
nagyon
egyszer.
Várunk, köszönöm szépen, és szép nyarat kívánok én is mindenkinek.
Szerbusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, van nekem egy kedvenc kortárs költőm, Weiner Senyei Tibor, aki a Kadacsúcson él Szentendrén. Egy, hát mondhatnám, hogy mézes kalácsházban, de ez inkább mézes ház, hiszen ő méhekkel foglalkozik, amellett, hogy költő és író, és itt is van a vonalban, és éppen kicsit szuszog, mert az első akászmézet pergette le. Szia Tibi, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szépen is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, nagyon nagy munkában vagyunk most.
Milyen az idei termés, hogyha lehet ezt így kérdezni méhészek esetében?
Én csak akkor szoktam róla beszélni, amikor már a hordóban van. Úgyhogy most egyelőre nem merem ezt elkiabálni, jó?
Világos, de mennyiségileg jónak tűnik, nem?
Hát igen, meg én törekszek a jó minőségre is, meg ugye vegyszermentesen méhészkedünk. Igen, én ezt szelíd, etikus méhészetnek hívom, amit mi itten csinálunk. És itt a Kadacsúcson, ugye a Nemzeti Park vagy a természetvédelmi terület mellett vagyunk. Uh-huh. Itt elsősorban vegyes virágmézünk van, aztán akác, amit arról akár kétszer is tudunk pörgetni, hogyha jó szezonunk van. Aztán utána jön a hás, utána pedig a gesztenye, és aztán a végén, ha ilyen száraz nyarunk van, mint ami mostanában szokott lenni, akkor mézharmatméz.
Elképesztő izgalmasan hangzik, de igazából egy kicsit elkanyarodunk a méhészet gyakorlati részétől, és átmenjünk az elméleti részére, hiszen van neked egy csodálatos könyved, a Méhészet művészete, és ez most megjelent angolul is, The Art of Beekeeping, és volt ennek egy budapesti bemutatója az Írók boltjában.
Igen, igen. Úgy gondoltuk, hogy ez ugye Angliában adta ki a Northern Bee Books, ami egy kicsit közepes angol könyvkiadónak számít, de a világ legnagyobb méhészeti könyvkiadója. És Deborah Marshall, egy amerikai hölgy, aki nagyon jól tud magyarul is, ő fordította, Colorado-ban élő hölgy, aki olvasta a könyvet magyarul, és úgy gondolta, hogy ezt az angol nyelvű közönségnek, meg így a világnak ismernie kell.
Tibi, és egy ilyen jellegű mű lefordításánál, ami nem szép irodalom, hanem ugye esszék, itt mi a helyzet a magyar vonatkozásokkal? Gondolok itt Berzsenyire, meg Hanvas Bélára, ők bekerülnek valamilyen formába az angol verzióba, vagy ott megtalálódnak az ő, hát nem tudom, angol verziói?
Hát én azért reménykedem benne, hogy az esszé az valahol a tudományosság és a szép irodalom határán mozog, valóban nem teljesen a hagyományos értelembe vett szép irodalom, de bízok benne, vagy próbálkozok olyan eszéket írni, amiknek szép irodalmi értéke van, és jó őket olvasni.
Abszolút.
De tényleg tudományos kérdéseket jártam körbe, köztük magyar hagyománnyal kapcsolatos dolgokat, és ezért is dolgoztam együtt a Néprajzi Múzeummal például, tehát rengeteg ilyen magyar néprajzi, sőt magyar nyelvi vonatkozás is van. Van egy külön eszi az ős magyar méhészekről, azaz a, mi az, amit a magyar nyelv elárul a méhekről, meg a méhészetről, és ott ilyen etimológiai kérdésekbe mentem bele. De Deborah kapott egy ösztöndíjat a Debreceni Tudományegyetemtől még tavaly nyáron, és akkor eljött 4 hétre a Debreceni Egyetem könyvtárába, bevette magát, ami azért fontos, mert ott dolgozott hosszú évtizedeken át a kiváló néprajztudós Gonda Béla, akinek én a munkáit használtam ehhez a könyvhöz, és ő angolul is publikált, és akkor így meg azt a terminológiát megtudtuk igazából angolul is szólaltatni, ez Deborah érdeme, abszolút ő hihetetlen munkát tett ebbe bele. Ez néhány eszé egyébként a könyvben, ami ilyen magyar vonatkozású, ilyen a Berzsenyi Dániel méhesházáról szóló eszé is, amiről ugye Hanvas is írt, igen. És érdekes módon azt mondta nekem Debi, hogy számukra, amerikaiak számára, ő a költő férje Douglas Penick, egyébként egy buddhista költő, ő segített neki, mert van egy-két versbetét is a kötetbe, ugye, szóval ő segített neki egy csomó mindenbe, és nekik ezek a részek voltak a legérdekesebbek, meg még mondjuk nekünk lehet, hogy az űrméhek, a názás méh kísérlet, vagy az elmondani a méheknek hagyomány, ami inkább az angol száz területen maradt fenn, ezek számukra ismert dolgok, és akkor azok érdekesek voltak számukra úgy, hogy egy magyar költő méhész ezeket hogyan mutatja be, hogyan látja, de a magyar hagyomány is megjelenik benne. Megpróbáltam egyáltalán a közép-európait, a szlovént, ahol hatalmas tradíciója van a méhészetnek, ugye Anton Jansza óta, aki május 20-án született, és ezért ünnepeljük május 20-án a méhek világnapját. Aha. Tehát ő Mária Teréziának volt a főméhésze, ahogy együtt dolgozott például Tessedik Sámuellel is, a mi Tessedik Sámuellünkkel, és ők voltak azok, akik ezt a népi méhészkedést, ahol még a kasakban tartottak méheket, és ha el akarták venni a mézet, akkor sokszor lekénezték a méheket. Ezt átfordították egy ilyen tudatos méhészkedésre, ahol életben maradtak a méhek, és akkor ezt is leírtam, hogy ez hogy fejlődött ez a méhészet, a kezdeti méhvadászattól, az erdei méhészeten át egészen az úgymond házi méhészetig, amikor egy ilyen félig domestikált faját tettük a mézelő méheket.
De természetesen, hogy mondtam, költő is vagy, és vannak a műben saját verseid is. Ezeket is lefordították angolra?
Abszolút, abszolút. Ezek már több egyszerre lettek lefordítva angolra, tehát már meg horvátul is megjelentek, már volt amelyik görögül is, és a görögök is nagyon nyitottak voltak erre a témára, ugye nagyon híres egyébként a görög méhészeti hagyomány is. Írtam is arról, hogy például Görögországban és Angliában foglalkoznak azzal, hogy ilyen terápiás céllal méhészkednek olyan lelki betegségekkel küzdő emberekkel, akiknek ezt tud segíteni. Angliában pedig fiatalkorú bűnelkövetőkkel méhészkednek együtt, és ez a szintén a, hát hogy is mondjam, a terápia része. Erről csírtam a könyvbe.
Elképesztő, és ugyanakkor emellett te foglalkozol apiterápiával is, ami tulajdonképpen a méznek a gyógyító hatás, illetve a különböző mézkivonatoknak a gyógyító hatása, ugye jól mondom?
Köszönöm szépen ezt a kérdést, mert pont ezen a könyvbemutatón néhány nagyon fontos bejelentést tettem. Az egyik az, hogy ennek a könyvnek megírtam a második részét, ami az apiterápiáról szól, a méhekkel és a méhészeti termékekkel való gyógyításról, és ezeknek a gyógyhatásáról, pontosan azért, mert nagyon sok téveszme él ezzel kapcsolatban, és egyáltalán mit gondolunk az egészségről, az egészséges életről, a gyógyulásról, az evésről, hogy hogyan az édes életről, ezek mind benne vannak, és hát ebben a második részében ennek a könyvnek egyébként azok is bekerültek, amik közbe pukkantak fel, mint például az, hogy André Kertész hogyan méhészkedett és milyen fotókat készített a méhészete során, még mikor Magyarországon élt, közvetlenül Párizsba való távozása előtt, és ezeket a képeket például a francia kulturális minisztérium így a rendelkezésemre bocsájtott, ezek gyönyörű fotográfiák az 1921-22-es nyárról, akkor méhészkedett André kertész, de írtam arról is, hogy a számomra példaértékű és kiváló angol méhész Eva Crane, akinek a könyveit én abszolút használtam, és mentem az ő nyomdokain. Ő járt itt Magyarországon a 60-as években, és fotózott is, és nagyon fontos fényképeket készített, színes fényképeket, és főleg nyilván méhészeti témájúakat, és írt az emlékirataiban Magyarországról, a magyarországi tapasztalatairól, és hát mivel az angliai Eva Crane Trust-tal így kapcsolatban vagyok, ezeket is használhattam, meg ezeket is megjelentethetem majd a könyvbe. Szóval egy csomó olyan dolog került közben, hogy mentem előre a kutatásban, amit aztán megírtam így ugyanígy eszékbe folytatásként a méhészet szakfolyóiratba, és most őszre egy könyvben igyekszem majd kihozni. Remélem tudok annyi mézet eladni, hogy kijöjjön a nyomtatás. És akkor ezt így meg tudom jelentetni. És közben pedig dolgozok tovább ennek az egész történetnek a harmadik kötetén, ahogy eredetileg terveztem, mert ezt eredetileg is egy trilógiának terveztem, ami pedig magáról arról szól, hogy én hogyan méhészkedek, mi az a szelíd etikus méhészkedés, és ebből a kulturális hagyományból, ebből a gyógyászati hagyományból hogyan következik az, amit én igazából csinálok a méhekkel.
Tibi, hol lehet veled személyesen találkozni esetleg így a tavasz vagy a nyár folyamán?
Igen, lesz még három olyan est, amit nagyon ajánlok, a Múzeumok éjszakája, Szentendrén, a Hamvas Béla Pestnegyei Könyvtárban, ami nekem egy nagyon fontos helyszín, ott pont ezeket a legérdekesebb történeteket, mint amit említettem, az André kertész fotóinak a megtalálása Franciaországba, az Eva Crane történet megtalálása Angliába, meg hasonlókról, meg a Néprajzi Múzeummal együtt, amiket találtunk lenne a múzeumi gyűjteménybe, és egyszer ki is állítottuk őket egy napig, mert annyira értékes, ilyen emberalakú kaptárakat képzelje el, Andris, emberalakú kaptárakat képzeljenek el a kedves hallgatók, szóval csodálatos tárgyakról van szó. Ezekről fogok majd beszélni június 20-án este 7-től, szombaton, a Múzeumok éjszakáján. Aztán lesz Kisapátiban a 10 millió fának a 7. születésnapja, oda is meghívtak, az július 3 és 5 közötti hétvégén lesz, és ott pedig a méhek és a méhészeti termékek gyógyító hatásáról fogok beszélni, illetve arról, hogy mi az, ami tényleg igaz, mi az, ami nem, mi az, amit erről tudunk. Én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, tehát az apiterápiáról, és aztán pedig kaptam egy nagyon érdekes meghívást a Művészetek Völgyébe, ahol a Magyar Írószövetség a Kapolcsi Evangélikus Templomban szervez programokat, és ott azt kérték, hogy augusztus 1-én délután 1 órakor arról beszéljek, hogy hogyan jelenik meg a vallásban, a spiritualitásban, a teremtés történetekben a méhecske, aha, a méh, és meg a méz, és hogy vajon valóban úgy van-e, hogy én azt az írásaimban állítom, hogy a Jóisten jó kedvében teremtette a méheket.
Tibi, én hiszem, hogy így van, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Weiner Senyei Tiborral beszélgettem, aki költő, író, műfordító, és hát most már azt mondom, szinte, hogy elsősorban méhész. Nagyon érdekes volt téged hallgatni, és hát javasoljuk a hallgatóknak, hogy látogassák meg az előadásaidat, illetve hát keressék a könyveidet, mert egészen szépek. Köszönöm, hogy itt voltál, szervusz!
Köszönöm, sziasztok!
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.